Nagyon tetszik, amit mondasz, tehát hogy mer bárki is beszélni, ugye? És szeretni. Hogy ugye én amikor nem voltam hívő, a magam vagy más emberek véleményét tudtam csak felemelni. Hisz semmi egyebünk nincs, ugye? Ha magunk vagyunk az életünkben. Tanultam tőled valamit, megértettem, elhittem, és akkor erről tudtam beszélni. Működött is, nem tudom. Nekem volt egy véleményem, erről tudtam beszélni. És mert nem volt egy abszolút mérce, ami rácáfolt volna, vagy igazolta volna a véleményem helyességét, vagy hamisságát, tehát nem volt ott az a fenyegetés, hogy lelepleződik a tévedésem adott esetben, ezért szabadon beszéltünk, ugye? Mindenki azt mond, amit akar. És nem. És aztán, amikor szembesültünk azzal, hogy de van egy objektív mérce, ugye a Biblia, akkor az eljuttatja az embert egy ponton oda, hogy csendben maradjon. De ugyanakkor azt is jó felismerni, hogy ugyanez a mérce oda is eljuttathat, hogy mégis merj beszélni, mert már nem kell a saját véleményedet mondani, hanem hirdetheted Isten véleményét. És lehet, hogy nem tudok róla mindent, de néhány dolgot tudok. Néhány dolog már egyértelmű. Néhány dolog már a meggyőződés szintjén ott van. Nem tudok sokat, azt tudom, hogy Jézus a megváltó. Nem tudok sokat, azt tudom, hogy Isten tényleg szeret minket. Nem tudok sokat, tudom, hogy a kegyelem valódi. Nem értek mindent, de amit tudok, és a Bibliából, azt igazából bátran hirdethetem. És ha megvan bennem ez a hozzáállás, hogy amit Filippi 3-ban tanít nekünk Pál, hogy amire eljutottam, az szerint járok, ha pedig valamit rosszul tudnék, Isten azt is kijelenti majd nekem. Úgyhogy egy ilyen alázattal vagyok Isten előtt, hogy figyelj, amire eljutottam, hitben te előtte, töltsd meg a számat, kenj föl, nem akarok semmi hülyeséget mondani, de nem élhetek félelemben, nem élhetek állandó rettegésben, hogy a nagy és tökéletes Isten előtt én majd hibázok, nem. Hanem, hogy te vezess engem, takarj be, de én beszélek. És töltsd meg a számat, és számítok rá. Tehát amikor kinyitom a számat, van bennem egy ilyen mértékű félelem, hogy nem akarom a saját véleményemet, a tiédet akarom, és rá a te személyedre számítok, hogy segítesz nekem. És merek beszélni, és tudod, mi történik? Ha nem megyek túl azon, amit a Biblia nyilvánvalóvá tett számomra, akkor nagyon jókat tudsz mondani. Adott esetben új hívőként is. Nagyon jókat. Fú, és keret lehet rajta. Isten megtiszteli a te tiszteletedet, és ott van veled, és nagyon jó, nagyon hasznos lehet. Bölcsebb tudsz lenni a véneknél, ifjúkorod létére. Bölcsebb tudsz lenni azoknál, akik sokat éltek már. Úgyhogy jó ez a félelem, amiről beszélsz, nagyon, nagyon helyes. Ugyanakkor ez nem kell, hogy egy visszahúzódásba vezessen, hanem csak egy másfajta bölcsességhez. És ez a szeretni, ez nagyon érdekes, hogy szép jó reggelt, hogy azt hiszem 2 év telt el, mire először mertem beszélni Istennel a szeretetről. Én az elején mondtam neki, hogy figyelj, örülök, hogy vagy, örülök, hogy te szeretsz engem, de arról, hogy én szeretlek téged, tehát nem szeretlek. Magamat se szeretem, senkit nem szeretek, ezt hagyjuk, ezt az egész témát. És 2 évig, és ezt Isten azt mondta, rendben, hagyjuk. Ha azt nem hagyjuk, hogy én szeretlek téged, nem volt más üzenete az elején. Egyszerűen nem volt hajlandó szóba állni velem addig, amíg ezt nem tisztáztuk. Hogy így kellett kezdenem minden imámat, hogy köszönöm, Uram, hogy szeretsz. És erről azt mondta, hogy igen. Oké. Ezen az alapon találkozhatunk. De én nem szeretek, az nem baj. És 2 évig tartott, még először ezt mondtam neki, hogy Uram, hogy akkor beszéljünk erről a szeretet dologról. Beszéljünk róla. És emlékszem, hogy milyen furcsa volt először kimondani, hogy akkor én szeretlek. Jó, nem szeretlek, de szeretnélek szeretni. Én is téged. Nagyon érdekes volt. 2 év. Úgyhogy értem. Értem. És az, az hozta a kapacitást erre, hogy hagytam magam 2 évig szeretni. Tehát hagytam, hogy ő szeressen engem. És ez a lényege az egésznek. És nagyon jó, ahogy Tibor mondta, hogy mi a nehézség elfogadni a kegyelmet, elfogadni a meg nem érdemelt szeretetet. És nem törődni azzal, hogy nem vagyok rá méltó. Miért? Azt hitted, hogy méltó vagy? Valahogy méltó akartál lenni? Nem, az egésznek ez a lényege, hogy nem vagyunk méltóak. De ő szeret. És a halálunk azzal a pillanattal kezdődik, amikor nem fogadok el. Nem azzal, amikor bűnt követek el, nem azzal, amikor nem jövök gyülekezetbe, nem azzal, amikor mit tudom én bármi mással, hanem amikor az én személyes Isten előtti járásomban az a gondolat, hogy én nem kapok Istentől, nem kaphatok, nem vagyok rá méltó, valamiért ez az áramlás megszűnik, ez a halál első pillanata. És persze ez nem végleges halál, csak tapasztalati a helyzetemben mindig élek, de a tapasztalatom van abban, hogy most tényleg milyen forrásból merítek, ebben nagyon valódi lehet a halálom. Úgyhogy nagyon köszönöm ezeket a gondolatokat. És összefüggnek, ugye, hogyha ha én megadom magam abban az élethelyzetben, hogy Isten kezdeményez, Isten cselekszik, Isten szeret engem, és ebben nem válok passzívvá, ugye, mert ez tehát nagyon érdekes, hogy a látszólagos passzivitásom valójában egy aktivitás. Bízom benne, hiszek neki, ő rá hagyatkozom, ez egy nagyon aktív dolog. De aztán valójában nagyon passz, nyugszom, hisz ő éli az életét, én bennem. És én hagyom magam vezetni, cselekszem, de mindezt az ő életéből merítve. Nagyon érdekes, lehet erről sokat gondolkozni. De amikor ez megtörténik, már nem nyomulok annyira. Mert a dolgok már nem az én vállamon nyugszanak. A dolgok már nem csak az én erőmtől függnek. Ugye? Azért nyomulok, mert ha az én erőmtől függ, hogy a másik ember megtér-e, akkor minden erőmet labba kell vetni. Ugye? És nekem csak ez van. Nyomulni tudok, harcolni, küzdeni, aggódni, fenyegetni, nem tudom, mik az eszközeink, meg győzködni, kedveskedni, nem tudom. Önmagunkból merítve, önmagunk erőforrásaiból küzdködés az élet. De ő belőle merítve, meg lehet, hogy teszek sokat, teszek keveset, de nem küszködés. Azt úgy megteszem. Küszködése például ide eljönni péntek reggel tanítani. Nem, hihetetlen, de nem az. Semmi küszködés nincs benne. Olyan természetes, olyan egyszerű, olyan élő. És nem tudom, hogy történik. Az én józan számításaim szerint ezeknek az üzletember találkozóknak nem lenne szabad működniük. De működnek. Úgyhogy Isten benne kell, hogy legyen valahol. És ez jó így. És nem aggódom a részletek miatt. Isten aggódik helyettük. Neki meg nem kell aggódnia. Meg tudja. Ugye? Úgyhogy nagyon jó. Nagyon jó. Alázat. Ugye ezt mondtad? Én tévedek, neked igazad van. Ez az alaphozzáállás. Ha én belőlem előbudjam valami, az első dolog, amit teszek vele, hogy bíróság elé állítom. Igaz vagy tévedés vagy? Ha az én gondolatom vagy, tévedés vagy. Valószínűleg tévedés. Uram, látod ezt a pribéket? Ez az én agyamból, az én szívemből pattant elő. Te mit szólsz hozzá? És ez az alázat. Ugyanakkor alázat az is, hogy amikor már tudom, hogy valami igaz, akkor nem kérdőjelezem meg. Tehát a Szent Szellem él bennem, és szabad vagyok az ő kegyelmében és szeretetében, mindazzal, amit megtanultam, és nem élek egy bizonytalanságban. Alázat az, hogy ami igaz, az igaz, ami egyenes, az egyenes, és amiről tudom, hogy egyenes, azt úgy is kezelem, hogy egyenes. Kész. És határozott vagyok, kezdeményező. És ha Isten szól, ups, ja, hogy ez mégsem annyira egyenes? Ja, jó, hogy egyenes? Ja, úgy egyenes. Akkor mostantól így. És nincs egy ilyen túlzott gyengeség a szívünkben, miközben nincs egy túlzott személyiség sem. Na, ezzel mit kezdjük mi? Jó. Köszönöm szépen. Köszönöm. Még valami esetleg jut eszedekbe?
Miért adott Isten ennyi erőt, hogyha én magam ellen tudom fordítani?
Miért adott ennyi erőt, ha önmagam ellen tudom fordítani? Nagyon jó kérdés. És nagyon jól pontosan fogalmaztál, miért adott ennyi erőt? És valószínűleg a te kérdésedben ez soknak tűnik. Tehát miért adott ilyen sok erőt? Ugyanakkor valójában Isten nagyon kevés erőt adott nekünk. Tehát nézd meg egy angyalt. Egy angyalnak hatalma van. Igazi hatalma. Egyetlen egy angyal megölt 140 ezer embert egyetlen nap alatt. Egyetlen angyal olyan hatalommal bír, amit hogyha meglazít, akkor összetéveszthetnénk Istennel. Nekik van hatalmuk, nekik van erejük. Nekünk ahhoz képest nagyon kevés erőnk van. És ezen gondolkoztam, hogy miért ennyi erőt adott. Tehát minket, akiket uralkodásra teremtett Isten, ugye, ahogy egy Mózesben olvastuk, minket, akik az ő gyermekei, Róma 8-ban örökösei vagyunk, Efézusban a felesége vagyunk, a teste vagyunk, akiknél közelebb Istenhez senki nem kerülhet. Ugye? Minket, akik János 17 szerint a Szent Háromságba kereszteltettünk bele, tehát bele vagyunk rakva Istenbe, és a mennyben így fogunk élni, mint Isten fiai és lányai. Mi, akik a legmagasabb rangra jutunk, minket a legkisebb, legalacsonyabb rangon nevel fel. Nagyon érdekes. Miért ennyi erőt adott? És szerintem ez a lényeg, hogy annyi erőt adott nekünk, hogy legyen hatalmunk, de ugyanakkor képesek legyünk szenvedni is. Pont annyit adott, hogy a tetteink és az életünk minden következményét nagyon valósan és nagyon mélyen megtapasztaljuk. És ezzel a függésünket Istentől kitörölhetetlenül megtanuljuk. Tehát van hatalmam arra, hogy rájöjjek, hogy nem tehetek csak úgy akármit, mert életek múlnak rajta, de nincs annyi hatalmam, hogy azt gondoljam, hogy függetlenül önállóan élhetek. Úgyhogy a hatalmam is arra bátorít, hogy menjek Istenhez, ha nem akarok visszaélni vele, és a gyengeségem is arra bátorít, hogy menjek Istenhez. És megtanulom, hogy mások kárán, illetve a magam kárán, vagy előnyén hozom meg a döntéseimet. És azt gondolom, hogy a földi élet során kiképződünk arra, hogy majdan egy isteni hatalommal éljünk. Egy gyereknek adnál pisztolyt, egy 5 évesnek töltött fegyvert, könnyű ravasszal. Miért nem? Mert lelő. Egyszerűen lelő. Még ha tudja is, hogy ez veszélyes, amikor feldühített, fogja magát is lelő. Mert nincs ott a kontroll, nincsenek ott az arányok, nincs igazi értékrend, nincs jellem, nincs meg az a belső lényeg és tartalom, amivel uralkodhatna egy olyan hatalmon, amit egy fegyver jelent. Nekünk a mennyben ennél ezerszer nagyobb hatalmunk lesz. Végtelenszer nagyobb hatalmunk lesz. Nyilván nem Istentől függetlenül, de Istenen keresztül igen. És minket most nevel fel Isten arra, hogy éljünk ezzel a hatalommal. Nagyon érdekes, ugye? Azt hiszem ezért adott ennyit, hogy megtanuljunk bánni vele. És azt gondolom, hogy a mennyben szelidek leszünk. A mennyben az a pisztoly ott marad a tokban egészen addig, amíg elő nem kell venni. És amikor elő kell venni, akkor elővesszük. És amikor nem kell, a szeretet nem venni elő, akkor nem vesszük elő. És nincs semmi, ami ebből kizökkenthetne, tudod. milyen körülmény kell ahhoz, hogy kifordulj önmagadból, és egy állattá válj. Nem tudom, de van olyan körülmény, amelyben már nem lesz. És erre készülünk fel. És valójában ez a felkészülés nem egy humanista felkészülés, ahol megjobbítjuk önmagunkat, hanem a felkészülés valójában a függésben való növekedés. Az Istentől való függés. Egyetlen egy dolgot tanulunk, hogy fogjam az ő kezét, és hallgassam a hangját, és éljem az ő életét. Tehát nem egy ilyen önmegjobbító felkészülésről van szó, hogy én a végén egy ilyen szupermen vagyok, akinek már nincs szüksége Istenre, hanem a függésben növök. És ezért vagyunk ilyen gyengék, és ezért vagyunk mégis ilyen erősek. Mind az, amire képesek vagyunk emberként, amilyen környezetben élünk, az oda vezet minket, hogy Uram nélküled képtelen vagyok. Róma hétvége. Kicsoda szabadít meg engem ebből a halálra ítélt testből. Hála az Istennek, az Úr Jézus Krisztus. És ebben a függésben egy nagyobb hatalmat találunk, mint amekkorát egy világi ember álmodni tudna. Akár csak álmodni tudna. Bármilyen vallással, bármilyen filozófiával. Tehát szabadon gondolkodhatok, de mégsem. Ez nagyon érdekes. Igen, miért? Mert a gondolataimnak hatalma van. Tehát a felelősség nem a szavaknál és a tetteknél kezdődik. Ez nagyon érdekes. Jézus erről beszélt a hegyi beszédben, ugye, amikor a törvényt megerősítette, valójában megszigorította. Nem azt mondta, hogy ha házasságtól, hanem ha a szívedben megkívánod, már vétkeztél. Nem amikor ölsz, hanem amikor gyűlölöd. Amikor haragszol, már akkor megölted. Csak a kult, tehát ugyanaz az érzés, ugyanaz a szívbeli indítatás, amivel gyűlölök, vagy haragszom, ugyanaz az, amivel a ravaszt is meghúzom, csak van egy ilyen kulturális... Hogy? Máz, egy ilyen korlát, ami megakadályozza, hogy a büntetéstől való félelmet, de ha szabadon engedném azt a kis szívbeli embert, annak már pisztoly van a kezében, és ötször meghúzta. Amikor megbevágott elém. Úgyhogy Isten azt mondja, hogy én ezt a belső embert látom. Te az vagy, aki a szívedben vagy. Úgyhogy én a szíved szintjén akarom, hogy egy igazi, szerető ember legyél. Ugyanakkor viszont, amikor ugye Jézus azt mondja, hogy én vagyok az út, és ismerjük azt a példázatot, amelyik arról beszél, hogy keskeny az az út, amely az életre visz, és tágas az az út, amely a kárhozatra visz, akkor arra gondolunk, hogy az egész kereszténység dolog, ez egy ilyen nehéz, egy ilyen keskeny, egy ilyen szűk, nem gondolhatok akármit, nem csinálhatok akármit, jaj. De közben azt mondja, hogy igen, én vagyok az út, az keskeny, egy személy, én, Jézus Krisztus. Aki én rajtam megy be, az bemegy, aki én rajtam keresztül jár, aki velem van közösségben, az van az úton. Aki velem nincs közösségben, az már a széles úton van. Viszont ha rajtam keresztül mész be, akkor és ezt a Zsoltár író mondja, hogy tágas térre jutok. Nagyon érdekes. Szóval megszeretem a te törvényedet, és az tágas térre vezet engem. Tágas térre. A valójában a bűn kisebb, mint a szentség. Nem tudom, érted-e? Tehát a tiltás, a ne tedd, csak néhány dologra vonatkozik. Tehát azt mondja, hogy ha az összes lehetséges alternatívát veszük, akkor itt ebben a sarokban van egy ilyen kis fekete pötty. Ezeket ne tedd. Ne ölj, ne lopj. Ne csinálj ne csinálj olyat, ami nem szeretet. Valójában ennyit mond, ne tegyél olyat, ami rosszat tesz egy másik személynek. Se nekem Istennek, se magadnak, se a fele barátaidnak. Tehát ez a szeretet törvénye. Na most ez nem fedi le az asztal 99%-át és zár be engem oda a sarokba, hanem mindössze ez egy kis fekete pötty az asztal sarkában, és az összes többi az nekem szabadság. A szeretet rengeteg mindent tehet. Hát úgy értem, gondolod, hogy most csak mondok valamit, és ez egy hazugság, ugye a világ elhiteti velünk. Tehát mondjuk ott van az, hogy ne kívánd a fele barátod feleségét. Ugye? Kész. Ezzel be vagyok zárva egy szűk kis világba, ahol nekem egy feleségem lehet, és vége. Tönkrement az életem. Semmi Isten, ezt az egyetlen jót is elvette tőlem, amit annyira akartam, és aminélkül nincsen semmi. Egy, és 6 milliárd nő van a fele. 3 milliárd, és ez mind nem lehet az enyém. Csak az az egy. Ezt az enyém remélem nem fogja. Micsoda hazugság. Micsoda hazugság. Micsoda hazugság. Ezzel az egy feleségemmel egy végtelen, szabad, örömteli életem van. Végtelen lehetőségünk van együtt. Semmi nem korlátoz minket. Isten áld minket, és teljes, teljes boldogságunk lehet. És megjegyzem, hogy a másik 3 milliárd közül úgyis csak egy bizonyos szűk mennyiséget tudnál megemészteni, elfogyasztani egy élet alatt, és nagyon kevés igazi öröm lenne benne. Valójában azt az életet, ami tele van végtelen számú, örömteli, boldog, Isten által áldott lehetőségekkel, ez a bűn szűkítené le egy ilyen, tudod, egy ilyen kis sunyi, kujon életre, ahol a pillanatnyi örömöknek élek, és semmi egyebem nincs, csak ez. És igazából ezt megérteni, hogy a menny jóval nagyobb a pokolnál, azt megérteni, hogy a szentség egy jóval tágabb tér a bűnnél, azt megérteni, hogy a menny érti a poklot, érti a bűnt, de a bűn soha nem értheti a mennyet, hisz a bűn egy kisebb kategória. Érted? Az ördög nem hozott létre semmit. Az ördög nem teremtett semmit. Az ördög egyetlen egy dolgot tett, vette azt, amit Isten megcsinált eredetileg jónak, és kiforgatta. Levágott belőle valamit. Kivette a helyéről, és máshova rakta. Nem hozott létre semmit. Az ördögnek nincs más trükkje, csak a szerelem, mondjuk. A szexuális élet. Amit nem ő talált ki, azt Isten találta ki. Nem ő tette gyönyörűségessé, Isten tette gyönyörűségessé. Az ördög mit csinált? Csak fogta, és a lényegét azt kiforgatta. Eltorzította, perverzé tette. Kisebbé az eredetinél. És utána azt mondta, hogy ez az igazi. Ez a nagyobb. Ez a jobb. És nézd meg azt a kicsinyes, öreg vénembert, aki Istennek hívja magát, elhúzza az orrod előtt a mézes madzagot, és utána azt mondja, hogy ne nyúj hozzá. És ebben éli ki a perverz örömét. Nem zseniális? És ha felszínes vagyok, ha nem gondolok a mélyére, akkor elhiszem. És így élem az életemet a szívem mélyén. Kívül jó keresztény vagyok, de ott belül valójában nem értek egyet, és nem értem a lényegét. Úgyhogy szeretni egy nagyobb és szabadabb életet hoz, mint önzőnek lenni. Szentnek lenni mulatságosabb, élvezetesebb és nagyobb, mint bűnösnek. Az ördög másik hazugsága. A bűn jó. A bűn jó. A bűn az édes gyümölcse az életnek. Amit egy Mózesben megmondta, ne egyél róla. Tiltás, tiltás, valami jót elvesz tőled Isten, visszatart tőled. Ez az ördög egyik fő hazugsága. A bűn jó. És ami jó, azt Isten nem engedi neked. Zseniális. Öreg marketinges. Erkölcstelen marketinges, de jól csinálja. Mert hazudik. A bűn valami igazán jónak, a kiforgatott, eltorzított, nyomorult változata, amit olyan közel raknak az orrod elé, hogy ne lásd az eredetit mögötte, és azt mondják, hogy ez kell neked. És te nem is tudsz az eredetiről. Tehát a pokol, a föld nem érti a mennyet. A bűn nem érti a szentséget. Nem ért. Ez olyan, hogy hát én földműves vagyok, és szántok. És van egy nagyon drága traktorom. És tudod, kihívlak a földre, és mutatom. És ott áll egy 500-as SL Merci szöges gumikkal, legújabb típus 25 milliós autó, és mögé van fogva az eke. És mondom, hogy normális, hogy mit csinálsz? Hát én mit csinálok? Megyek szántani, beül a fickó a Mercibe, és húzza ezért. És mondom, mit csinál? Ez hülyeség, hát ez nem erre való. Szóval de nem, mi az én nagyapám is Mercedes-szel szántott, az apám is Mercedes-szel szántott, és én is ezzel szántok, ezt erre kell használni. Ez így van, mi ezt mindig is így csináltuk. És hát, és jól megy? Hát nem annyira, de nagyon kényelmes, és évente le kell cserélni, mert nem bírja. És egy nyilvánvaló céltévesztés számára természetes. Vagy tudod, hajóhorgonynak is lehetne használni a Mercedes. Pásztor Scheller mondott egyszer egy ilyen, eresszétek le a Mercedes, tudod, és akkor tudod, és akkor leeresztjük, és hajóhorgonynak használjuk. Lehet hajóhorgonynak használni? Lehet, nem is működik olyan jól, de végül is lehet. És amikor jövök én, és azt mondom, hogy szedjétek le onnan a Mercit, tilos a Mercit hajóhorgonynak és traktornak használni, akkor azt mondod, hogy te kicsinyes, az egyetlen jó dolgot, ami van nekünk, el akarod venni tőlünk, nem, a helyére akarom rakni. Csak a helyére akarom rakni. A traktorral jobb szántani, és a Mercivel jobb bevásárolni menni. És akkor nem kell évente lecserélni sem, és hamarabb felszántod a földedet is. És mi elhisszük, amit az ördög mond az életről, és ezért visszautasítjuk, amit Isten mondana róla. A bűn olyan, mintha, és ezt nagyon sokszor mondom ezt a példát, mint amikor leszeletelnél egy darabot az ujjadból. Fognál egy kést, és így csak levágnál egy darabot reggelinél. Hányan szeretnétek ezt megcsinálni? Úgy komolyan. Oké, hányan csinálhatnátok meg? Bárki, ugye? Na, ott van a kezedben a lehetőség, hogy tégy valamit a hatalmaddal, ami értelmetlen, sőt ártalmas, igaz? Aminek aztán később számos rossz következménye van. Megteheted? Abszolút. Ott van a kezed ügyében. Vágtál már egy csirkelábat. Körülbelül ennyi lenne a kis ujjadat levágni. Most, ha én azt mondom neked, hogy ne vágd le, akkor ezzel megcsorbítom az életedet? Ezzel bezárlak egy szűk kalitkába, ahol korlátoztam a szabad akaratodat? Ha azt mondom, hogy ne tégy kárt magadban, ne árts magadnak, akkor ezzel én egy tolvaj vagyok? Tehát megadom neked a lehetőséget, hogy megtérd ezt a csodálatos dolgot, hogy levágj egy darabot az ujjadból, és utána megtiltom? És ezért én vagyok a perverz? Mert ez így hangzik az ördög vádja. Ne törj házasságot! Azaz ne tedd tönkre a saját lelkedet, a feleség, annak az asszonynak a lelkét, a férjének a lelkét, a feleségednek a lelkét, ne tedd tönkre az életedet. Tudod, milyen ára van? Saját magadban. És aztán persze Isten előtt és az emberek előtt is. Ne tedd. Olyan, mintha karodat vágnád le. Ne lopj. Ne árts annak az embernek. Ne légy egy rossz minta. Ne árts annak a világnak, amiben szabadon és boldogan élhetnénk. A bűn tiltása a szeretetnek az egyik megnyilvánulása. Logikus? Ha nem érdekellek, tehát ha nem érdekelsz, ha nem számít, akkor nem tiltok semmit. Az ördögöt nem érdekli, hogy veled mi lesz, ezért nem tilt semmit. Csak az evangéliumot azt tiltja. Nagyon érdekes. Úgyhogy Isten átvitt engem egy időszakon egyszer, amikor egy olyan bűnbe vitt, egy olyan mentális bűnbe, és ez nem is volt olyan régen, ami majdnem tönkretett. Tehát egy mentális bűn, képzeld, egy gondolat újra meg újra felütötte a fejét a fejemben, ami szörnyű volt. Voltak már olyan gondolataid, amiket gondolni fizikai fájdalommal járt? És újra meg újra, és nem akarom. Tehát ilyen szó szerint ilyen borzalmas volt. Borzalmas. és igaznak tűnt, és nyilvánvaló hazugság volt, de tele volt érzelmi töltéssel, és mint a fém, mint az aggodalom. Halál volt már halálfélelmed? Amikor elhiszed, hogy beteg vagy, de nem tudod, és már tudod, már számolgatod a napjaidat, hogy mennyi van hátra, és még nem vagy rá készen. És így átjár ez a rettegés. És utána Isten csendesen azt mondta, hogy figyelj, amit te most csinálsz, az bűn. Tehát ahogy gondolkozol, az semmi más, mint egy mentális bűn. Egy valótlan, hamis gondolatot emelsz a valóság szintjére, és aztán ahhoz viszonyulsz, és azt szerint hozod meg a döntéseidet. Mint egy skizofrén őrült, aki azt hiszi, hogy üldözik, és ezért mindenkivel összeveszik, bezárkózik a házába, és egy nap lelövi a feleségét, mert csendesen jött be az ajtón, és azt hitte, hogy ő a rabló. Nem tudom, értitek-e? És azt mondta, hogy, és én mondtam, hogy de nem akarok így gondolkozni. Mire ő azt válaszolta, hogy de igen, akarsz. De. És most azért hagyom, azért nem veszem le rólad ezt a terhet, mert meg akarok mutatni valamit. Azt akarom megmutatni, hogy valójában ti emberek elhittétek, hogy a bűn jó. És ezért valójában akarjátok, úgy értem, szeretitek. Úgy értem, azt mondjátok róla, hogy ezzel nincs semmi baj, csak Isten tiltja. Ezért nem lehet, és én se akarom. De valójában ezzel nincs baj, ez jó. Csak nem szabad. És akkor én se akarom. Jó keresztény vagyok. Jobb Isten, mint az én bűnöm. Úgyhogy nem akarom. De valójában az jó. És Isten azt mondta, hogy nem, most megmutatom neked, hogy én azt nem azért tiltom, mert nekem ez a heppem, hanem mert rossz, mert borzalmas, mert tönkretesz. Érzed, ahogy tönkretesz? Érzed, hogy milyen fájdalom? Érzed, hogy mit tesz veled? És eljutatott arra a szintre, amikor, és van egy ilyen vers a Bibliában, hogy még nem álltatok a vérig, a bűnnel való harcban még nem álltatok ellen a vérig, így fogalmaz. És ez azt jelenti, hogy még nem álltál ellen a bűnnek annyira, hogy akár harcolni is kész legyél vele, ahol megsebesülni is kész vagy ebben a harcban. Tehát az végsőkig ellenállok. Nem, te egy olyan vagy, akit nem akarok az életemben, nem szeretlek, nem akarlak, nem tűrlek meg, kifelé innen. Nem az, hogy hát igen, jó, hogy itt vagy, de tudod, nem engedhetlek be. Ó, tudod, Isten nem engedi, de jó lenne, ha bejönnél. Micsoda különbség van a két gondolat között. Tudod, amikor jön a bűn, csönget az ajtódon, és azt mondja, hogy én vagyok a bűn. Jöttem, hogy megöljem a kisfiadat, a kislányodat. Itt maradhatok? Mire én azt mondom, hogy hát igen, miért is ne? Ezt mondanád neki? Tudod, amikor jön a gyerekszeplősítő, vagy jön a gyilkos, hogy bejönnék, mert úgy megölném a feleségedet, férjedet. Beengednéd? Igen? Örömmel fogadnád. Szia, ülj le, adjak valami kis kaját. Kés nem kell? Nem. Tehogy is. A vérig harcolnék ellene. Gyűlölném. Nemet mondok. Tehát nem is ott se lenne a vívódás, hogy igent vagy nemet mondok rá. Abszolút nem, és harc a vérig. De a bűnről nem ez az elképzelésünk, mert elhittük a hazugságot, hogy a bűn jó, csak Isten tiltja. Nem nevezzük nevén a gyereket. Nem látom, hogy mi az, amit megtűrök az életemben. És akkor itt vannak a mentális bűnök. Irigy vagyok. De hát én csak ilyen vagyok, nincs azzal baj. Persze Isten tiltja, ja, majd egyszer én is eljutok a jellemfejlődésnek arra a szintjére, hogy nem fogok irigykedni, de mi baj van azzal? Miért ne irigykednék? Gyilkos ott csönget, és én beengedem. Féltékeny vagyok. És akkor mi van? Mondja meg a felesége egész pontosan, hogy mikor, hol járt. Nem, az egy őrült gondolat, és tönkretesz. Félek, aggodalomban élek. Ó, de hát mi másban élnék? Hát mindenki aggódik. Nem, az egy gyilkos. És én elhittem róla, hogy rendben van. Kívánságban élek. Nézem a nőket, és alig várom már. Az egy gyilkos. Úgy néz ki, mintha jó pofa lenne, és van egyfajta ígéret, az örömnek egy ígérete benne, de az egy gyilkos. És sorolhatnám. Amikről a Biblia beszél, hogy ne tedd, azok olyanok, amelyek ártanak. És az ördögnek van egy zseniális technikája, hogy elhitesse velünk, hogy neki van igaza. Úgyhogy megnézzük ezt? Úgyis fogunk még Róma egy, mármint egy Mózesről beszélni, de a háromban van a bűnbeesés. Viszont ahhoz, hogy ezt meg tudjuk nézni, hadd olvassam fel a tiltás részt, ugye? Isten megteremti az embert, és 2.15-ben azt mondja, és fogta az Úristen az embert, elhelyezte az Éden kertjében, hogy azt művelje és őrizze. Ezt parancsolta az Úristen az embernek. És itt van egy parancs. A parancs az egy határozott szándéknek a kinyilatkoztatása. Ezt akarom, hogy tedd. És nagyon érdekes, figyeld a parancs első részét, ezt nem szoktuk hallani. Ugye ez lesz a tiltás parancsa. Mert hogy a 9. versben olvastuk, hogy sarjasztott az Úristen a tenger, a termőföldből mindenféle fát, szemre kívánatosat és eledelre jót. Tehát sarjasztott mindenféle fát, szemre kívánatosat és eledelre jót. Az életfáját is a kert közepén, meg a jó és rossz tudásának a fáját is. Tehát ott volt az életfája, ami Istenről beszél, és az életről, és ott volt a jó és rossz tudásának a fája. Most itt egy dolgot rögtön tisztáznék, nem a tudás fája volt ott, hanem a jó és rossz tudásának a fája. A jó és rossz tudása az önigazságról szól. Arról, hogy én ítélek Istentől függetlenül. Én Isten nélkül döntöm el, hogy mi jó és mi rossz. Lehet ez a döntés helyes? Igen? Igen, a Biblia alapján, de a Biblia nélkül nem. Mert nincs meg az információm. Ahhoz, hogy eldönthessen valamiről, hogy jó-e vagy rossz, abszolút mértékben, ahhoz minden tudónak, mindenütt jelenvalónak és teljes bölcsességűnek kéne lennem, illetve abszolút erkölcsi érzékkel kéne bírnom. Hányan vagytok itt ilyenek? Nem vagyok mindenütt jelen való. Nem tudom megjósolni egy dolog következményeit. Nem tudom eldönteni, hogy jó-e. Azt tudom mondani, hogy most szemre kívánatos. És jónak tűnik. De Uram, tényleg jó? És én egyedül nem tudom megítélni. Nem tudom Isten nélkül igazából irányítani az életemet, mert nem vagyok elég nagy hozzá. És nem vagyok elég okos sem. Úgyhogy Ádám és Éva a bűnbeesés előtt Istentől szerezte az információit. A dolgok olyanok voltak, amilyeneknek Isten mondta azokat. Nem volt egyéb információforrásuk. És Isten objektíven, az ő bölcsességében, az ő tudásában tanította Ádámot és Évát. És az ő ítéletük helyes volt, és az eredménye szabadság volt, uralom volt, szégyen nélküliség, minden a helyén volt, nem volt ellentmondás. A valóság és köztem, ugye, mert a valóság Isten, és ahogy Isten mondta, a dolgok úgy voltak, és nem volt másik vélemény. Nem tudom, értitek-e? A dolog teljes összhangot eredményez. Azért ez egy jó élmény. Úgyhogy nem a tudással van a baj, hanem a független ítélettel. És ezután itt a parancs 18. versben, nem rosszul mondtam, 16-ban. Ezt parancsolta az Úristen az embernek. A kert minden fájáról szabadon ehetsz. És itt jön az ördög első vádpontja. Isten azt mondja, hogy nem vagy szabad, és nem ehetsz szabadon mindenből. Be vagy zárva egy kis pici helyre. Isten szórakozik veled, a tiltásban leli örömét. Nem ez az ördög üzenete? És ezzel szemben mi a parancsa Istennek? A kert minden fájáról szabadon ehetsz, és ezt parancsodba adta. Szabadon ehetsz. Azaz ne hajt, hogy bárki igába hajtson. Ne hajt, hogy bárki elvegye a szabadságodat. Szabadon ehetsz. Ezt jelenti embernek lenni. Te az én képemre vagy teremtve, tőlem függ, velem való kapcsolatban, tőlem függve szabad vagy. És minden a tiéd. Az egész kert a tiéd. Te vagy az ura a kertnek. Ez jó? Nem szabad átugrani. Ezzel kezdi. Nem szabad átugrani. És aztán ott a folytatás, de a jó és rossz tudásának fájáról nem ehetsz. Hoppá, itt van egy tiltás. De most figyelj, de milyen a tiltás? Egyetlen egy nyomorult fa, milliárd fa között. Tudjátok, milyen nehéz lehetett megtalálni azt a nyomorult fát? Gondolj bele, beengedlek a dzsungelbe, és van egy fa, amiről nem ehetsz. Hát leélesz egy emberöltőt, nem találod meg a fát. És ha megtalálod, ja, ez az, amiről nem eszünk. Jó, akkor megyünk tovább. Miért olyan nagy, miért kell arról enni? Ha nem? Milyen hülyeség? Tudod, bármit csinálhatok, csak nem fűrészelhetem le a karomat? Kegyetlen Isten vagy. Nem? Tehát ilyen a gondolat. És akkor ráadásul még meg is magyarázza, hogy miért. Mert ha eszel róla, meg kell halnod. Tehát azért ne egyél róla, mert amikor eszel róla, akkor el fogod magadat választani tőlem. És én is el kell, hogy válasszalak téged magamtól. De te fogod megtenni először. Te fogsz elmenni tőlem. Tehát az a pillanat, amikor eszel a fáról, az egyetlen lényeges pont a függés tőlem megszűnik, mert te fogsz ítélni jó és rosszról, helyes és helytelen felől, nélkülem. Erről szól a jó és rossz tudásának a fája. A függetlenségről szól. Ne egyél róla, mert akkor elveszítesz engem, és ha elveszítettél engem, mindent elveszítettél. Ez a tiltás a szeretet tiltása. Nem akarlak elveszíteni. Nem akarom, hogy meghalj. Ahol az élet a velem való közösség. És akkor itt még meg lehet kérdezni, hogy na jó, de hogyha Isten így szereti az embert, miért rakta egyáltalán oda a fát? A szabad akarat miatt. A méltóság miatt. Ha nincs fa, nincs szabad akarat. Csak a látszata. Ha nincs választási lehetőség, akkor az ember méltósága nem valódi. Tökéletes. Hallottátok ezt? Azt mondja, a szeretet miatt. Nem parancsolhatom meg neked, hogy szeress, mert az akkor nem szeretet, és a szeretet nem igazi, hogyha nincs választási lehetőséged arra, hogy ne szeress. Tökéletes. Igazi kapcsolat, igazi szeretet csak szabadságban létezik. Nagyon jó. Nagyon jó. Kellett a fa. Ha nincs ott az a nyomorult fa, Isten nem embert teremt, hanem robotokat. Valójában akkor már ezen a szinten vagyunk. Milyen pici a különbség. Úgyhogy ez a parancs, ez az információ felveti a felelősség kérdését. Ugye, ha nekem valódi választási lehetőségem van, amely nem függ tőlem, nem függ Istentől, tehát valódi szabad tényező vagyok én, aki választok, akkor innentől felelős vagyok. Főleg, hogy Isten a rendelkezésemre bocsátotta a szükséges információt is, ugye? Mert ha valamit nem tudok, ha valaminek nem ismerem a következményét, akkor ha bár learatom a döntésem, a tettem következményét, előtte nem lehettem bizonyos értelemben felelős, hisz nem tudtam, hogy mit fog eredményezni. Ugye ezért nehéz egyedül. Mert ha én vagyok önmagamban, akkor számos döntésemnek nem tudom kiszámolni a következményét, és ezért vagy félelemben érek, és nem merek egyáltalán dönteni, vagy csak egész pici dolgokat teszek, amiknek nyilvánvalóan látom a következményét. Úgyhogy az Istentől való függetlenség vagy elbizakodottságba és feltételezgetésbe visz, vagy félelembe és bezár egy kicsi helyre, ahol nem merek hibázni. Úgyhogy így viszont működik. Isten azt mondta, létrehozta a határokat, ugye? Minden fáról szabadon ehetsz, azaz mehetek, tudod, rohanhatok, nincs egy félelem. Tudom, hogy minden fáról ehetek, csak arról az egyről nem. És innentől valóban szabad vagyok, hisz a külső forrásból megkaptam a szükséges infót, minden fáról ehetek, amíg fogom Isten kezét. De egy dolgot nem tehetek, nem ehetek a jó és rossz tudásának a fájáról, azaz nem engedhetem el Isten kezét. És amíg így élek, addig egy valóban szabad ember vagyok. Zseniális. Zseniális. Ugye? Hogy működhetne ez másképp? Ha én lennék Isten, akkor nem lenne szükségem Istenre. De ha nem én vagyok Isten, azonnal szükségem van Istenre, mindegy, hogy mennyire vagyok nagy. Egy angyalnak is szüksége van Istenre. Ő sem mindenható. Csak olyan erős, hogy könnyen összezavarodik. Ugye? Mi nem. Mi nagyon megtanuljuk. Mi nagyon értjük. Mi ezért képesek is leszünk Isten trónján ülni. Az angyal nem. Az angyal nem. Az angyal összezavarodik. Az örökké valóságban képes volt föllázadni Isten ellen. Nekünk ez lehetetlen lesz. Annyira megtanuljuk itt a Földön, hogy ki kicsoda, mik az arányok, tudod, hogy működik a világ. Abszolút minden ajtó nyitva van a függésben, és abszolút véglegesen és teljesen vége van mindennek a függetlenségben. Egyszer írtam egy novellát, az volt a címe, hogy a minden és semmi határán. Ez az, ahol élünk. A minden és semmi határán. Ez az ember. És ezt tanuljuk. Zseniális. Isten tökéletesen összerakta. Egy olyan játszótérre rakott minket, ahol ez bevésődik a szívünkbe. És aztán ez lesz a kincsünk. Mert Istennel mindenem megvan. Mi az, amit nem tudok, hogyha megkérdezhetem Istent? Mondd el nekem. Ha? Milyen diplomára van szükségem, hogyha megkérdezhetem Istent? Ha? Kinek kéne a tanácsát kérjem, ha megkérdezhetem Istent? Ki kéne, hogy segítsen nekem, ha Isten segít? Kitől kéne félnem, hogyha Isten ott áll mögöttem, és azt mondja, nyúj hozzá, olyan, mint a hozzám nyúlnál. Kitől? Nem? Nem tökéletes a képlet? És Isten mindeközben szeret engem. Nem uralkodik rajtam, hanem szeret, amiben benne van a tisztelet, benne van az önfeláldozás, benne van minden. 1 Korintus 13-mal szeret. Ő az egyetlen, aki fölöttem van, és ő leteszi az életét értem. Nem jó képlet? És az ördög mindent elkövet, az első pillanattól kezdve, hogy ebből a hihetetlen életből kivegyen engem. Hogyan tud kivenni? Ez az egyetlen lehetősége, a hazugság. Mert Isten a szabadságunkat sose fogja elvenni. Úgyhogy az ördögnek az információt kell összezavarni a fejemben, és utána én meghozom azt a döntést, amivel kisétálok Isten jelenlétéből. Ez az egyetlen kivezető út. Nem tudom, értitek-e? Ez az egyetlen. Én vagyok az egyetlen, aki tönkre tehetem az egészet. Én. És ezt az ördög tudja, és ezért hozzám beszél, és rávesz, megfűz. Olyan, mint egy bookmaker, vagy olyan, az, aki tudod ilyen, megpróbál rávenni, hogy köss egy üzletet. Olyan, mint egy porszívó ügynök. Olyan, mint egy karizmatikus vezető. Olyan, mint egy csábító nő. Mint egy férfi fehér lovon rózsával a szájában. Mindent bedob, mindent, semmi se szent neki, hogy elérje a célját, hogy kicsit megfírölje az agyadat, és rávegyen rossz döntésekre. És erről beszélgettünk tegnap, hogy néha nem tudom, hogy honnan jön valami. Nem tudom. Mert olyan intelligensen beszél, olyan édes, amit mond, olyan finom, olyan jó érzésem van. Nem tudom. És ért, és jó is. Igazat mond. Ez is igaz. Wow! Ez is igaz. És nem értem. Nem tudom, hogy hol hazudik. Annyival okosabb nálam. Olyan kifinomult, olyan mély. Olyan nem értem. Tetszik. Én nem tudom, honnan jön az üzenet. Az ördög mondja el, vagy nem. Nem tudom. De azt megnézhetem, hogy hova vezet. Hova vezet? Merre tuszkol? És ha nem Isten felé tuszkol, akkor lehet, hogy jobb, ha nem figyelek. Akkor lehet, hogy jobb, ha minden szavát így megindexelem. Van egy kis cédulám, és az van ráírva, ilyen sok kis matricámmal, és az van ráírva, hogy gyanús. És jön az info, berakjuk a polcra. Gyanús, tudod. Ó, ez biblikus. Biblikus. Ezt már élem, ki van próbálva, igaz. Igaz. Hú, gyanús. És Lehet, hogy nem utasítom vissza, tehát, hogy nem élek egy ilyen, ne beszélj hozzá, nem akarom hallani, nem akarom, ne is mondd. Tehát nem vagyok ilyen, de szűrök. Keményen szűrök. És hogyha valami háromszor gyanús volt, akkor te a negyediket nem mondd, mert ezt a hármat se tudom feldolgozni, majd átgondolom, és majd fölhívlak, jó? mert gyanús, és ami gyanús, az veszélyes, tudod? Amikor csönget a gyerekszeplősítő az ajtómon, és a tévében az előbb láttam a fotóját, kinézek, és pont úgy néz ki, akkor tudod mit? Nem kísérletezem. Nem, gyere vissza holnap, tudod, majd, és hozd magaddal a személyidet is. Vagy nem tudom. Nem engedlek be. Nem kell, hogy beengedjelek. Nem kell, hogy egyek arról a fáról. Úgyhogy Isten parancsa így kezdődött. A kert minden fájáról szabadon ehetsz, minden szó jól hangzik. Minden fáról a fák jók eledelre, kívánatosak a szemnek, spéci, a legjobb, a legmagasabb minőség. Isten megteremtette, és azt mondta, hogy minden igen jó, és mind a tiéd, mindről lehetsz. Csak arról az egyről nem, amellyel örökre elszakadsz tőlem. Amely miatt elszakadsz tőlem, engem ne hagyj el, ez az egyetlen kérésem, ez így lehet lefordítani. Figyelj, csinálj, amit akarsz, csak fogd a kezem. Csinálj, amit akarsz, csak maradj meg a vezetésemben. Csinálj, amit akarsz, csak én legyek a te Istened. Csinálj, amit akarsz, csak maradj meg az én szeretetemben. Csinálj, amit akarsz, csak ezt a könyvet ne dobd el soha. Csinálj, amit akarsz, csak elmélkedj az Úr törvényén éjjel és nappal, és minden sikerülni fog, amit teszel. Úgyhogy mit tanultunk ma? Ezt, hogy szabadon ehetsz minden fáról, csak Isten nem engedheted el. És az ördögnek a legnagyobb hazugsága ez, hogy Isten visszatart tőled valami jót. Hogy Isten egy kicsinyes, perverz lény, aki az orrod elé teszi a legfinomabb falatokat, hogy aztán megtilthassa, hogy egyél belőjük. Ez egy ronda, gonosz hazugság a pokol mélyéről. Amit így persze... Mikor hallottátok ezt a definíciót így utoljára? Szerintem most hallottátok először tőlem, ugye? Ha megnéztétek az ördög ügyvédjét, ott maga az ördög elmondta, így szó szerint. De a tudat alattidban, a kivetítésekben, a közvéleményben ott van ez. Nem? Nincs ott? Ne vicceljetek. Persze, hogy ott van. A keresztényeknek ezt susmorogja reggel. Persze, a te szerető Istened. Remélem, ma nem fogsz hozzányúlni a tiltott gyümölcshez, ami olyan finom. De te jó keresztény vagy, te nem akarsz enni abból a finom tiltott gyümölcsből, ugye? A te életed egy kicsit szürke, mert jó keresztény akarsz lenni, de neked ilyennek is kellene. Azt a boldog életet hadd éljék a világi emberek. Te abból nem akarsz enni, abból a finom tiltott gyümölcsből. Nem ezt csusmorogja az ördög reggel? Egy darabig tudja susmorogni, míg rá nem jössz, hogy a bűn az bűn, és nem valami jó, hanem valami romboló. És egy ponton felismered a jóképű fickót az ajtóban, hogy az egy gyerekgyilkos, és nem örülsz neki, amikor hozzád beszél, hanem élből orrba vágod. A pisztoly csövét dugod ki az a kis nyílásra, és meghúzod a ravaszt kétszer, és megnézed, hogy elesette. Amikor az izraeliták el kellett, hogy foglalják az ígéret földjét, az ott lakó népeket ki kellett, hogy írtsák. Nem tudom, ezt értitek-e. Isten megparancsolta nekik, hogy öljék meg őket, férfiakat, nőket és csecsemőket, mindenkit. Az utolsó darabig ki kellett írtani őket. Mert ellenségek voltak. Tehát két oka volt annak, hogy Izrael nem ment be az ígéret földjére. Az első, hogy hitetlenek voltak, de a második az, hogy azoknak a népeknek még nem jött el az ideje. Azok gonosz, istentelen népek voltak. De 40 évvel később eljött az idejük, és Isten ítéletet akart végrehajtani rajtuk. Ők abban a meggyőződésben, végleges elkötelezettségben éltek, hogy ellenségei Istennek, démoni emberek. Akik azt mondják, hogy vagy ti öltök meg minket, vagy mi titeket, de nincs közte átmenet. Nem tudom, hogy nézitek-e a híradót, és látjátok-e, mi zajlik Izraelben, illetve a környező arab országokban. Nem tudom, hogy hallottad-e már, hogy hogy gondolkozik egy szélsőséges arab ember. Megölöm.
És hogy gondolkodik egy szélsőséges zsidó ember?
Ő is megöli. Világos. Igen. De itt az üzenet ez, hogy van két világ, ami összeférhetetlen. Ezt érted? Isten szerint is. Nem egyeztethető össze. A rablógyilkost nem engedheted be. Nincs átmenet. Az ő léte az, hogy megöljön, és a te egyetlen lehetőséged, hogy megölöd. Most mi most az új szövetségben nem kell, hogy gyilkoljuk egymást, de a gondolatokat igen. A hazugságokat igen. Ott jön az ördög édes hazugsága, és én vagy életben hagyom, és akkor ő öl meg engem, vagy megölöm azt a hazugságot, és akkor én élhetek. Elmebeli fegyelem. Őr áll az ajtóban, és nem engedi be a gyilkost. És a gyilkos úgy hangzik, hogy érvelés, filozófia, gondolkodás, kívánság, ígéret, hazugság. Egy szóval. A hazugság egy ellenség, amit nem engedhetek be. És tudom, hogy sokszor úgy érzed, hogy nincs meg az ismereted ahhoz, hogy megkülönböztesd, hogy mi igaz és mi hamis. De akkor is oda kell állnod az ajtóba, és szép lassan gyűjteni az infót, hogy tudj szűrni. De az első szűröd ez az, hogy merre visz. Merre visz? Közelebb visz Istenhez, vagy távolabb tőle? És hogyha nem visz közelebb, akkor már lehet, hogy nem enném annyira. És ha távolabb visz, akkor meg csak a pisztolycsövét dugom ki az ablakon. Jó ez? Mivel kezdődött? A kert minden fájáról szabadon ehetsz. A hazugság egy ilyen pici kis világ, ami tönkreteheti az egészet. Egy pici, hogy van, kovász megkeleszti az egész tésztát. Ne tedd tönkre az egészet. Igen, én azt hiszem, hogy ez is egy áldás. Ugye Isten lezsugorította az agyunkat, hogy a bűnbeesés után ne hiperintelligensen legyünk gonoszak.
Ezáltal nem látjuk azt a nagyot, tehát ez van.
Igen.
Nagyítva a mi agyunkban.
Igen.
Tehát mi nem látjuk ezt.
Nem látjuk be.
Tehát ennyit látunk, ez a rossz, kb. Ennyi jót.
És
akkor már az óriási.
Ha annyi jót látunk, igazad van. De azt hiszem, hogy ez fókusz kérdése is. Ugye eddig én az életem nagyját istentelenül éltem le, és csak a hazugságot hallgattam, és ittam, mint a vizet. És alig pár éve kezdem gondolni az igazságot. Épp csak pár éve emeltem föl rá a szememet, és már látok belőle, és tetszik, és már haragszom a bűnre. Tehát tudod, mit érzek most már, amikor egy kísértés jön felém? Tolvaj! Tolvaj! Menj innen, tönkre fogod tenni azt, amiben élek. Nem az az érzésem van, hogy jaj, de jó, végre jött egy kis izgi. Gyere csak! Nem! Hanem az érzésem, hogy Úristen, jött egy ember kalapáccsal, és elkezdte lebontani a garást. Ez az érzésem. Úgyhogy élj Istentől teljes függésben, és tudd, hogy minden a tiéd. És azt, ami ezt megpróbálja elvenni, pedig szabadon gyűlölheted. Jövő héten itt folytatjuk, nagyon izgi lesz, tudnék, mindjárt szót adunk az ördögnek. A kísértés, hogy ő hogyan beszél ezután. Zseniális, tökéletes, sajnos. Jó, izgalmas lesz. Úgyhogy köszönöm a figyelmeteket, és az én Istenem áldjon meg mindannyiatokat. Kérdezhetek ilyet, hogy emlékeztek arra, hogy mikor tértetek meg? Ki emlékszik rá, hogy mikor tért meg? Aha. Nehéz volt? Nem, ugye? Tehát, hogy nekem is ez volt, hogy az a dolog nem egyik pillanatra a másikra történik. Tehát valójában annyi, hogy tehát nem, a megtéréssel nem elveszítettem valamit, hanem bejött egy új tényező. Isten. Egyszer csak nem egyedül voltam, hanem Isten is ott volt. És mondom, hát én egy tipp. Sose akarj jó fiú lenni Isten előtt. Legyél önmagad. Komolyan. Ez az egy legnagyobb hülyeség, hogy elkezdek Elkezdek, igen, elkezdek hajtani, hogy megfeleljek neki. És közben Isten azt mondja, hogy figyelj, lökött vagy, nem érdekel a viselkedésed, nem érdekelnek a tetteid, a szívedet akarom. De a szívedet meg el kell rejtened előlem azért, hogy úgy tehess, mintha már nem olyan lennél, mint amilyen vagy. Nem tudom, érted-e? Gyere úgy, ahogy vagy, figyelj, nem értek egyet veled, de szeretlek. Én nem is szeretlek, de tudom, hogy te szeretsz, és neked ez így jó, úgyhogy én itt maradok, veled fogok veszekedni. Nem értek egyet. Elmegyünk fagyizni? Mire Isten azt mondja, menjünk. Érted? Tehát, hogy Isten nem csinál gondot a dolgokból. A szívedet akarja. És ha a szívedet adod neki, azaz átlátszó vagy előtte, akkor meg, egyrészt meg fogja mutatni, hogy mennyire szeret, mennyire elfogad úgy, ahogy vagy. Másrészt, te biztos lehetsz benne, hogy nem egy képmutatásban élsz. És ő szép lassan beszél hozzád, szeret téged, és a szíved szintjén, amit ugyanúgy nyitottan hordozol és élsz, egyszer csak azt veszed észre, hogy megváltoztál. És ebben semmi képmutatás nincs. Valódi változás van oda bent. De az egész a megtéréssel kezdődik, ezzel az átlátszósággal. És igazad van, amitől én is féltem, az az, hogy majd nekem akkor most igyekeznem kell. Tudod, aláírtam a szerződést, és mostantól hajtanom kell, hogy jó keresztény legyek. És ez nem igaz. Nem igaz. Az aláírással valójában megengedem Istennek, hogy ő hajtson. Végre értem. Nagyon jó. Köszönöm. Köszönöm. Tehát az ige objektivitása az, hogy Róma 10-et, ha megnézzük, csak egy pillanatra, akkor még ennyi időt adjatok nekem. Van még ennyi időnk? Akinek mennie kell, menjen. Felírjuk a fekete listára, és...
Örökkévalóságban van időnk.
Igen. Azt mondja, hogy... 9. Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Tehát itt nincs további feltétel. Tehát, hogy mindegy, hogy minek érzem magam. Ha szívvel hiszem, hogy őt feltámasztotta, azaz, hogy ő Isten, és hogy feltámadt, azaz, hogy meghalt a bűneimért. Ugye ez az egész helyettesítő áldozat, ez erről szólt, hogy élt, meghalt, feltámadt, és ezt mindezt az én bűneimért. Akkor örök életem van. Pont. Kicsit később írja, hogy 13, amint meg van írva, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Tehát, és tudom, hogy pont ez az, amiről beszélte, nagyon sok vallásos ember van, aki ebben nőtt föl, és tudja, hogy van Isten, és tudja, hogy Jézus, meg minden, de így ő maga ezt a döntést, és ez nagyon fontos, sose hozta meg, hogy ő tényleg bízik benne. És olyan ez, mint tudod, mindig így szoktam magyarázni, hogy van egy szék. Tudod, én egy olyan családban nőttem fel, ahol székeken ül mindenki. Én is tudok róla, hogy van szék, van Isten, van Jézus, van minden, de én magam sose ültem rá. És az üdvösség a ráülés pillanatában történik meg, amikor én rábízom magam valóságosan Istenre az örök élet tekintetében. Ez az örök, és nagyon szörnyű, tehát a Biblia ír erről, hogy azon a napon sokan lesznek, akik azt mondják, hogy Uram, Uram, és ő azt mondja nekik, hogy távozzatok tőlem, gonosztevők, nem ismerlek titeket. És ez kemény. És ez kemény. És vallásos emberek, tudod? Nem a te nevedben prédikáltunk el, nem a te nevedben gyógyítottunk, nem a te nevedben csinál. És azt mondja, hogy távozzatok tőlem, gonosztevők. Ez nem ismerlek titeket. Nem ismerlek titeket. És ez erről beszél, hogy aki személyesen nem bízta rá magát Jézusra, annak csak egy megtérés előtti ismerete van Istenről. De nincs jogilag, nincs örök élete. Ez nagyon, 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 ez szigorú dolog. De érthető, hogy ha van egy hatalmas fal, amin senki nem tud átmenni, és ezen az oldalon erdőtűz lesz, ami mindent megemészt, akkor nem ment meg téged az, hogy tudod, hogy van ott egy ajtó. Igaz? Megment, hogy tudod, hogy van egy ajtó? Mi ment meg? Ha átmész az ajtón, nagy különbség van. A tudás, hogy tudok róla, az nem ment meg. Rá kell, élnem kell vele. És ez úgy néz ki, János 3.16, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy egy szülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, nem örök élete legyen. Nagyon egyszerű, ez az evangélium. Ugye, hogy én bűnös vagyok, egy jogi problémám van, amit egy helyettesítő áldozat Isten maga elintézett. És aki hisz ebben, aki elfogadja magára nézve ezt a helyettesítést, az annak örök élete van. Mint hogy neked van egy adósságod, én kifizetem. Viszont ahhoz, hogy kifizethessem, neked alá kell írnod a szerződést. Most az, hogy bennem megvan a szándék, hogy kifizessem, azzal ki van fizetve? Tehát a bíróság, meg az ügyészség, meg a bank mikor fogja elfogadni ezt az egész dolgot? Hol az aláírás? Hát de én tudtam róla, itt van nálam a szerződés, de aláírtad? Amíg nincs aláírva, nem érvényes. Alá kell írni. Nem bonyolult, ez egy szinte semmi, amit meg kell tenni, de meg kell tenni. És ezt látom, hogy vallásos embereknél, akik ebben nőttek föl, ez probléma, hisz mindig is itt volt mellettem a szék. Mindig is kerülgettem, én pucoltam, én hordoztam, én rakom be a kocsiba, én veszem ki, én cseréltem rajta húzatot. Te beszélsz nekem a székről? Én mindent tudok a székről. Csak nem ültem rá még soha. Nem is tudtam, hogy rá kéne ülnöm. Sosem mertem ráülni, ne viccelj, ez egy szent szék. Úgyhogy köszönöm a figyelmeteket, imádkozunk még egyet, szia, Isten áldjon. Drága Uram, csak kérünk téged, hogy áldj meg minket, és köszönjük ezt az egyszerű tanítást, amit adsz nekünk. Köszönjük ezeket a szavakat, és add, hogy nagyon-nagyon valósan, nagyon gyakorlatiasan tudjuk őket használni a mindennapi életünkben. És ha esetleg van köztünk még valaki, aki nem biztos benne, hogy ezt a döntést meghozta már, hogy ráüljön arra a székre, hogy elfogadja Jézust, mint a megváltóját, akkor most csak egyszerűen tedd meg, mondd utánam, hogy elfogadlak Jézus, rád bízom magam, és tudom, hogy nem fogsz hatalmaskodni fölöttem, hanem szeretni fogsz, és én ezt elfogadom, akarom. Adj nekem örök életet, a te drága nevedben, Krisztus nevében. Amen. Amen.